kedves gyülekezet, kezdünk közeledni az egyházi esztendő végéhez. Ennek a hónapnak az utolsó vasárnapja már advent első vasárnapja lesz. Az ítélet vasárnapja van, ezeket az utolsó vasárnapokat is megjelöljük az egyházi esztendőben egy ideje, de ma mégsem az ítéletről szeretnénk beszélni, bár ennek a gondolata is benne van abban a témában, ami mára jutott. Csak emlékeztetem a gyülekezetet, nagyon sokszor elmondtam, hogy ebben az egyházi évben János evangélium a 6. részének a 45. versét választottuk mottóul, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, és hát egy váz szerint a hitvallásunk, hitágazataink rendje szerint próbáltunk végigmenni fontos témákon, és vizsgálni azt, hogy mit is mond egy-egy kérdésről Isten igéje és eleink, hogyan álltak ehhez hozzá. Most ebben a hónapban a felsőbbségről gondolkodunk, anglikán metodista hitágazatunk szerint a 23., 24., 25. hitcikkelyeket vettük elő, a felsőbbségről, a keresztények földi javairól és a keresztény ember esküjéről szólnak ezek a cikkek. A felsőbbségről az olvasható ebben a 250 éves szövegben, vagy még több, mivel nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, minden keresztény kötelessége, hogy lelkiismeretéért illő tiszteletet és engedelmességet tanúsítson annak az országnak hatósága és törvényei iránt, amelyben él, és béke szerető polgárnak bizonyuljon. Az ige pedig, amit szeretnék felolvasni, Jeremiás könyvének a 29. fejezetében található, az első verstől olvasom. Ezek ama levél szavai, amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből a fogságban való vének maradékainak, és a papoknak, és a prófétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba, miután Jekóniás király és a királyné és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei és az ács és a kovácsmester kijöttek Jeruzsálemből. Elasának, a Sáfán fiának és Gamáriának, a Hilkiás fiának keze által, kiket Sedékiás, a Júda királya küldött Nabukodonozorhoz, a babiloni királyhoz, Babilonba mondván. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, mindam a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem, építsetek házakat, és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket, és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak feleségeket, és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne hitessenek el titeket, a ti prófétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok. Mert ők hamisan prófétálnak néktek az én nevemben. Nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Nagyon nehéz időben, történelmi időben született ez a levél, nagyon fontos levél ez, sok szempontból a későbbi Gálutban vagy diaszpórában élő zsidóság, külföldi Isten tiszteleteinek a megszervezése szempontjából, ez korábban nem volt, ez az első utalás arra, hogy valaki Jeruzsálemből bátorítást ad a fogságban, távollétben élő zsidóknak, hogy nyugodtan kezdjenek építkezni, így alakulnak ki majd a távolban, a diaszpórában lévő zsinagógák, sőt, mi keresztények azt mondhatjuk, hogy maga a kereszténység alapjai nem elvi, nem dogmatikai alapjai, de helyei is így alakulnak ki, hiszen a diaszpórában élő zsidóság zsinagógáiban kezdenek munkálkodni Pál és a többi apostolok is először, és egyáltalán azt, hogy lehet a jeruzsálemi templomon kívül máshol is imádkozni, amire ez a levél külön is buzdít, hát azt itt indítja el útjára Isten szent lelke, Jeremiás próféta által. Nem kis bátorság kellett ehhez, ez egy komoly reform lépés volt. Nagyon nehéz idő volt ez, és nem csak azért, mert a megszállás az mindig is nagyon megvisel egy népet. Vannak közöttünk olyanok, akik ezt átélték, és olyanok is, akik nem ismerik már a megszállást, annak se német, se szovjet formáját, és ez is egy érdekes tapasztalat, hogy van, aki mindkettőt megérte, van, aki egyiket sem. De ezeknek a hatásai mindig tovább gyűrűznek, és nagyon nehéz bennük a hívő embernek jól eligazodnia. Mi a nagy probléma? Nagy probléma az, hogy valamilyen módon benne élünk egy másik valóságban is, amit Isten országának nevezünk. És vannak sokan olyanok, akik meg is próbálnak bezárkózni ebbe a világba, és kiépíteni egy rendet feljebbvalókkal, beosztottakkal, törvényekkel, mindenféle működéssel. Az Amerikai Egyesült Államokban ennek kirívó példáit is békén hagyták és befogadták. Ott élnek ma is az amisok, akik egészen bonyolult rendszerben valahol a 19. századnak a közepetáján megálltak. Most is lovaskocsin közlekednek, ha jól tudom, nincs áram, nem használnak olyan elektromos gépeket, amelyekkel mi megkönnyítjük dolgainkat, lehetőleg minimálisabb gépi erőt veszik igénybe, nem szeretik, ha valaki túl sokat jár iskolába, de ez így volt a nazarénus testvérekkel itt Magyarországon is egészen a közelmúltig, hogy sem érettségizni, sem egyetemre menni nem illett, hanem csak annyit volt szabad elvenni a világból, ami abban segített, hogy Isten országát, akaratát jobban megértsük. Mert a többi az elvisz, eltávolít Istentől olyan gondolatokat szül, amelyek szembefordítanak Isten országával. Hasonlóan, ahogy ortodox zsidó testvéreinknél is volt, némely helyeken van ma is, hogy csak az érdekes, amit a gyerekek a héderben tanulnak, és aztán a jesivában esetleg, és csak amit a Talmudból lehet meríteni, az a lényeges és fontos, a többi nem olyan érdekes, és kiváló gondolkodók vannak közöttük is úgy, hogy nem mélyednek jobban bele a tudományokban. Vajon ezt akarta-e az örökké való, és hát a kereszténységen belül meg Jézus akarta-e, nem ezt akarta, tanítványaiért úgy imádkozott az úgynevezett főpapi imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, csak hogy őrizd meg őket a gonosztól. Persze, hogy mindenféle kísértésnek van kitéve Az, aki benne él a világban, emberek közt mozog, gondolatok ütközésének a pontjain van ott, vagy alkotó módon, vagy szenvedő félként, véleményt kell nyilvánítani a sok mindenről, például politikai kérdésekről is. És egy ilyen nehéz ügyben, ami itt volt, nem volt ez könnyű dolog. Ahogy nem volt könnyű a második világháború, hogy ne menjünk messzebbre, a második világ vagy a két háború közötti időszakban, és a második világháború alatt, és a közvetlenül azt követő időkben, és az elmúlt fél évszázadban nem volt könnyű véleményt nyilvánítani, és valahogy a hatalommal a kontaktust, akár kényszerből, akár önként tartani. Sokféle magyarázat születik erről az időszakról is. Akik kicsit mohóban működtek együtt, azok most utólag megpróbálják megmagyarázni, hogy ezt önzetlenül másokért tették, és valójában ők áldozatok, nem azok, akik felelőtlenül bírálták az akkori viszonyokat. Nehézebben igazságot tenni ma. De nézzük, hogy mi volt Jeremiás helyzete. Ismerjük más történetekből is, Dániel könyve elejéről is, Nabukodonozor vagy Nabukadnezár, többféleképpen mondják a nevét, babiloni királynak a történetét a mai Irak területéről hódította meg, többek között Izraelt is, nagy világbirodalom élén állt. Érdekes, fontos figyelnünk Jeremiás levelének az elejére, amikor is azt írja, ezt mondja a seregek ura, Izrael Istenem, minden ma foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem. Isten vitette a foglyokat Jeruzsálemből Babilonba. Nehéz ezt megemészteni, és nehéz volt az akkori hívő embereknek megemészteniük azt, hogy Isten engedte meg azokat a nehézségeket, a fogságnak, a megrendítő alávetettségnek azt az állapotát, amiben ők belekerültek. És nagyon nehéz volt eközben bűnbánatot tartani. Dániel könyvéből ismerjük Dánielnek ugyanebből a korból nagyjából, ugyanebből a korból származó imáját, amiben többes szám első személyben mondja azt, hogy vétkeztünk, pedig ő személy szerint nem tartozott azok közé, akik miatt megbukott az önálló Izrael, illetve hát akkor már két részre szakadt Izrael, Júdára és Izraelre szakadt ország, és egymást 100 évvel követve előbb az izraeli, aztán a judai rész fogságba került, és nagyon sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megmarad-e ez az állam. Ugyanolyan kis ütköző állam volt Izrael, mint Magyarország, és itt is, éppen amikor Károli Gáspár lefordítja magyar nyelvre a Bibliát, egy ilyen helyzet van. Nagy kérdés volt, hogy lesz-e Magyarország még, hogy van-e értelme annak, amit ő csinált. Egy három részre szakadt ország, sokféle nyomorúságtól, hatástól gyötörve, és ő fogta magát is, lefordította magyarra azt a Bibliát, aminek revideált változatából én is az igét most fölolvastam. Szóval Jeremiásnak egy ilyen helyzetben kellett bölcsen nyilatkoznia, amikor egyrészt az akkor élő emberek azt mondták, miért én felelek, vagy az én gyerekem, vagy a mi családunk, azért, amit vezetőink esetleg elrontottak. Voltak ilyen kérdések is. Aztán voltak olyan önjelölt próféták, akik vadul hirdették azt, hogy hamar vége lesz ennek az egész dolognak, meg fog bukni Nabukodonozornak a rendszere, és hamar vége lesz az egész dolognak. Azt is tudjuk ebből a fejezetből, hogy ki volt ez a két álproféta, akik nagyon erősen dolgoztak Jeremiás ellen is. akiket ugyanúgy tűzpróbának vetettek alá, mint Sidrák, Misák és Abednégó, szintén Dániel könyvéből tudjuk ezt, és ők nem állták ki ezt a tűzpróbát, hanem megégtek, és pedig azért égettette meg őket Nabukodonozor, ami hát zsidók körében egyik leggyalázatosabb halál nem volt a kivégzések közül is, mert a birodalom ellen izgattak, és azon kívül Jeremiás leveléből az is kiderül, hogy a magánerkölcseik sem álltak igazán bibliai magasságokban. Szóval az egyik oldalon gyors győzelmet és az ítélet alól való szabadulást hirdettek, a másik oldalon, a Jeruzsálemben maradottak között is, noha a király, istenfélő király volt ebben az időben, de a főt körülvevő megmaradt, nagyurak abban reménykedtek, hogy hát ha összefogva a babiloni birodalom ellenségeivel, Egyiptommal és másokkal ki lehetne csikarni mégis, egy kis függetlenséget meg lehetne őrizni az országot, és nem volt egészen ellentétes ezzel az sem, amit Jeremiás mondott, de ő azt mondta, hogy ez nem fog eredményre vezetni, ez az igyekezet. Úgy maradhat meg esetleg Júdának a viszonylagos függetlensége, ha tudomásul vesszük a történelmi igazságot, és elfogadjuk, hogy most mások uralkodnak felettünk, és nem a mi akaratunk érvényesül. És ilyen értelemben írja meg ezt a levelet is, amit héberül dírsunak szokott a szakirodalom nevezni, a 7. vers kezdő szava alapján, ez a Károli Biblia így fordítja, igyekezzetek a városnak a jólétén, ez szó szerinti fordítás úgy szól, hogy keressétek, a dírsú az keressétek a városnak a jólétét, amelybe fogságra küldelek titeket. Nehéz megemészteni ezt, nehéz átélni, hogy egy adott történelmi helyzetben nem a mi akaratunk érvényesül, és a mi akaratunk nem mindenben érvényesül. Érdemes először azon gondolkodni, hogy mik is Istennek ezek a történelmi igazságtételei. Nemrég bizonyos vihart kavart fel, hogy Isten a történelem ura-e. Engem is megkérdeztek, és azt mondtam, hogy abban az értelemben, ahogy ezt használják, nem igaz ez a kifejezés, mert sokan saját erőszakos hatalmukat igazolandó hivatkoznak arra, hogy Isten a történelem ura, és hatalmat adott nekünk, és azt csinálunk, amit akarunk. Így soha nem a történelem ura, és nem lehet senki, vagy nem engedhető meg senkitől, hogy igazolja a saját törvénytelen tetteit. Mert amikor a Biblia arról szól, hogy nincs felsőbbség csak Istentől, azt is megjegyzi, hogy a felsőbb hatalomnak az a dolga, hogy a gonoszokat büntesse és a jókat jutalmazza. Amikor ez megfordul, akkor azonnal életbe lép egy másik elv, hogy Istennek kell inkább engedni, mint embereknek, és onnantól kezdve csak az a kérdés, hogy milyen eszközökkel juttatjuk kifejezésre azt, hogy minden hatalom Istené. És az a politikai magatartás eredeztethető csak tőle, amely mindenkor a gyengék védelméről szól, mindenkor az igazság érvényre juttatásáról, mindig a jó dolgoknak, az építő dolgoknak a bátorításáról szól, és soha nem valaki önkényének a megerősítéséről. Isten azok mögé, a vezetők mögé áll oda, akik bibliai szavak, ezek rettegik az ő igazságát. Nem véletlenül kellett a királyság idejében minden királynak azzal kezdeni az uralkodását, hogy lemásolja a törvénykönyvet és naponta olvassa. Hát körülbelül egy fél éves munka ma is egy tóra másolónak. Volt olyan király, akinek nem is volt ilyen hosszú az uralkodása, nem tudom, hanyadik fejezetnél váltották le, vagy ölték meg éppen. Volt, aki csak egy-két hetet vagy napot uralkodott, de ez egy nagyon helyén való dolog volt, hogy le kell másolnia Mózes öt könyvét, és aztán ugye a másolás közben is betűről betűre haladva tanulta Isten törvényeit, és utána számon lehetett rajta kérni. Mit is másoltál le? Mit is olvastál ott? Mi az, amire Isten téged kötelez? Nem lehet Isten helyére ülni. Senki sem teheti meg, hogy úgy nyilatkozik, mintha a teljhatalmú Isten lenne, és őróla is azt tudjuk, hogy ő önmagát korlátozva hirdet törvényeket az egész világnak. Isten teljhatalmú, ki az, aki megfellebbezheti az ő akaratát? De ezt az ő teljhatalmát abban éli ki és meg, hogy igazán nyilvánítja a bűnös embert szeretetből, kegyelemből, és ki az, aki Istennek ezt a döntését megfellebbezheti. De nem egyes bűnös, főleg hatalmon lévő embereknek a hatalmát és személyét nyilvánítja sérthetetlennek és igaznak. Minden emberre kiárad az ő kegyelme, soha nem él vissza az ő teljhatalmával, és hamis az a kép, amelyet némelyek róla alkotnak, hogy ő büntet, noha nem tudjuk miért. Nyilván voltak itt is ebben az időben olyanok, akik azt gondolták, hogy most Isten egyszer csak megunta azt a békét, ami azt a viszonylagos békét, amiben éltünk itt a nagy birodalmak terjeszkedésének az árnyékában is. Elunván ezt a békét ránk eresztette a bajt, nem így van, mert így olvastuk, hogy ezt mondja az Úr, a békességnek és nem háborúságnak a gondolata az enyém, hogy kívánatos véget adjak néktek, jövőt és reményt adjak néktek. Tehát Istennek soha nem a háború a gondolata, nem a hadak ura, ő nem mars Isten, az egy pogányisten, kisível irandó, legfeljebb a mitológiai nevét a nyelvtan szabályai szerint írhatjuk nagybetűvel, de Isten, amikor hadak uraként említetik, vagy seregek uraként, akkor nem katonai seregek uraként, hanem az élő világ és a teremtett törvények uraként jelenik meg. Nagy kérdés mindig, hogy ennek a seregnek az ember tagja lehet-e, mindig csak önként lehet azzá, miközben a többiek Istennek alávetetten élnek. Tehát Isten nem enged ránk soha veszedelmet fölöslegesen, csak azért, mert övé a hatalom. Így Izrael népében is megvolt az oka a küszködésnek, a bajnak, az alávetettségnek, az egymást váltó rendszerek nyomasztó légkörének. Mint ahogy legyünk konkrétak, Magyarországon is megvan ennek az oka. Ha csak az elmúlt 100 évünkre tekintünk vissza, és a mai hozzáállásunkra, hogy milyen mértékben tekintjük örökké áldozatoknak magunkat, a felelősség vállalásának a minimuma nélkül. Mi mindig áldozatok vagyunk. Mindig a múltba révedünk. Nem véletlen, hogy Jeremiás is azt mondja, hogy ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok. Nagy kísértés, hogy álmodozzunk, és másban lássuk a hibákat, és ne hallgassatok a magatok választotta prófétáitokra, akik közöttetek vannak, jövendőmondóitokra, mert ők hamisan profitálnak nektek az én nevemben, mondja az Úr. Nem küldtem őket, ezt mondja az Úr. Akik azt mondják, amit a nép hallani szeretne, és nem szeretik, ha azt mondják nekik, hogy amit Dániel is, hogy igen, vétkeztünk, és megvolt a következménye ennek. Rossz nemzetközi kapcsolatokat kötöttünk, rossz oldalon álltunk, vesztesek vagyunk, és a veszteseknek ez a sorsa. amit Németországban megpróbáltak a második világháború után megtenni, ezt Magyarországon soha nem tettük meg, hogy megpróbálják feldolgozni a szerepüket. Ott sem volt 100%-os a siker, de egy 20-30 év alatt mégis egy legalább 50-60%-os sikert el lehetett érni. Magyarország bele se kezdett ebbe, hogy a második világháborúban játszott szerepét feldolgozza, vagy amilyen hirtelen, szinte órák alatt ledöntötték a kommunizmus alatt épített szobrokat, abból látszott, hogy gyorsan el akarjuk felejteni, hogy milyen nagyon együtt lapítottunk, és együtt működtünk a békesség kedvéért, nem abban az értelemben, ahogy itt Jeremiás mondja, hogy munkálkodjatok a városnak a jólétén. Muszáj erről is beszélni, bár nem könnyű ezt kimondani, de nem szeretjük elvállalni a felelősségünket. És Jeremiás idejében ugyanez volt a helyzet. Kicsit ügyesebben fogunk most Egyiptommal mondjuk politizálni, gondolták, vagy nagyon bátran elkurjantjuk magunkat ott a nagy babiloni birodalomban, hát ha megrezzen Nabukodonozor, nem rezzent meg egyáltalán, hanem gyorsan megsütötte ezeket az embereket, akik olyan vakmerően beszéltek. Jeremiás viszont egy megfontolt pásztorlevelet küldött ebben a helyzetben a Babilonban lévőknek, ami alaplevél máig. Hogy a hívő embernek szabad-e politizálnia, arra a kérdésre én mindig ezzel a dísú kezdetű mondattal szoktam reagálni. Igen, keressétek a város jólétét, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Ezt jelenti politizálni, a szó eredeti értelme is a város jólétén való munkálkodás, akár fogságban, akár szabadságban. Hívő ember, vagy tisztességesen gondolkodó ember munkálkodik az elnyomatás és a szabadság idején is a város jólétén, nem egy pártnak a jólétén, nem egy éppen hatalomra jutott embernek a jólétén, és nem a saját jólétén. Ezek nagy kísértések mindig. Nem azt mondja itt Jeremiás, hogy törleszkedjetek és álljatok be valaki mögé, aki az akaratát mindenkinél jobban érvényesíteni tudja, mert ha azt éltetitek, ha mindig ő mögötte fogtok állni, akkor nektek is csurran cseppen valami. Nem így kell olvasnunk ezt a szöveget, hanem legyetek mindig kiszámíthatóak a város jólétén való munkálkodásban, függetlenül attól, hogy milyennek a következménye. Nem azért tesszük, amit teszünk, mert ez tetszik valakinek. Nem azért nem teszünk dolgokat, mert ez nem tetszik a hatalmon lévőknek, hanem ha valamit teszünk, vagy nem teszünk, Istennek akarunk tetszeni. Annak az Istennek, aki lehet, hogy fogságra küldött bennünket. Ilyeneket és olyanokat, felelősöket és felelősséggel nem rendelkezőket. De eleve, önmagából adódóan, ahogy Isten jó ezen a világon, azért támogat minden jó dolgot, mert ő eleve jó. Ugye a hívő ember nem azért tesz jót a városért, mert éppen az ő színeiben hát jelenlévő vezetés van uralmon. Jót tesz akkor is, kertet telepít akkor is, házat épít akkor is, és jó dolgokat támogat akkor is, hogyha éppen más van uralmon, és ő alávetett vagy megalázott helyzetben van. A rabságban is, a fogság idején is a jót teszi. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a fogság idején is imádkozik a város jólétéért. Ugye ott nem lehetett oltárt építeni, mert oltárt csak Jeruzsálemben lehetett építeni. De itt találja ki először Jeremiás, és aztán a Gálutban diaszpórában innen indul az áldozat helyén bemutatott vagy elmondott imádság, gondolata is. Tessenek helyet foglalni, nyugodtan sétáljanak be és üljenek le, ne álljanak, mert nehéz állni. Bár nem fogok már olyan hosszan beszélni, de azért nyugodtan foglaljanak helyet. Szóval imádkozzatok, mert az imádság az, az áldozat helyén, az Úrral való egészen különleges kapcsolat helyén jelenik meg. A kettő mondjuk így, hogy egymással helyettesíthető. Imádkozzatok azért a városért is, amelyben esetleg fogságra vitt, korlátozott jogokkal rendelkező személyek vagytok. Könyörögjetek érte, keressétek a jó létét, és ne álmodozzatok ehelyett. Ne egy olyan városról, olyan országról gondolkodjatok, ami nincs, majd az örökké valóságban lesz. Így leszünk a hívő Ábrahám követői is, aki várta az alapokkal bíró várost, és nem tudta Sodomára azt mondani, hogy itt a Kánaán, itt van az a hely, ahol megtaláltam álmaimnak az otthonát, hanem könyörögjetek érte, és munkálkodjatok a jólétén, akkor is, hogyha ott Isten akaratából rabságban korlátozott jogokkal éltek. Ne álmodozzatok, és ne figyeljetek a hamis prófétákra, akár politikusok, akár vallási személyek, azok, akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani szeretnének. Ha az erősködés, a harsány, gyűlölködő beszéd az, ami mozgósít, akkor vannak, akik ezt meglovagolva, ezt ordítozzák. És az emberek fölkorbácsolt elemi ösztönei működésbe lépnek, gyűlölködnek, mert ezt a legkönnyebb, és nem veszik észre, hogy közben orruknál fogva vezetik őket. És ellenkezőnek, amikor jól létet és hagymázas új ötleteket, erőfeszítés nélküli boldogságot ígérnek nekik, és ezzel mozgósíthatók, vagy ahogy mondani szokták, nemzeti szint szallaggal lehet orránál fogva vezetni ezt a népet? Igen, lehet, bármelyik népet, igen. A nacionalizmus is mindig eszköz volt. Sajnos ez volt az egyik eszköz éppen a szörnyűséges második világháborút kiváltó és azt körülvevő dolgokban is. Ne hallgassatok ezekre a hamis prófétákra, akik ilyen eszközökkel próbálnak mozgósítani benneteket. Van egy idő, amit Isten nem rövidít le, pláne akkor, ha az ember nem okul, itt ez 70 esztendő volt, meg is mondja az időt, nem mindig mondja meg az ige, de azt mondja, hogy akármit mondanak a hamis proféták, 70 esztendőnek el kell telni, és utána újra hazaviszlek majd benneteket. Nem mondhatjuk, hogy 70 év múlva olyan nagyon megtértek volna az emberek. Volt közöttük, aki megtért, de voltak nagyon sokan, akik nem, akik úgy voltak, mint az özönvíz után, és az Úr azt mondja, hát nem átkozom meg többet a földet, az emberért, de nem azért, mert látom, hogy működött ez a nagy büntetés, hanem hát azért, mert rosszra hajlik ifjúságától fogva. És akkor egy másik módszerrel, a kegyelemnek a módszerével fogom majd őket megkörnyékezni. Én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek, gondolok, ezt mondja az Úr. A békesség gondolata ez. Mindig az volt. A fogság idején is az volt. Boldog, aki a fogság idejét, azt az időt, amikor nem érvényesül maradéktalanul az ő akarata, azt is az építésre használja, kertek plántálására, családi közösségek erősítésére. Nem éri igazán veszteség. Nem akkor tud csak működni, hogyha ez teljes támogatást kap. Úgy könnyű. hanem hadd mutassa meg Isten, hogy az ő hatalma nem függ a kérész életű földi hatalmasságok törvényeitől. Ő akkor is áldást tud adni az imádkozó, a hűségesen dolgozó és az elveihez következetesen ragaszkodó ember életére. Áldjon meg bennünket is az Úr. Amen.